Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelével itt a Rádió Café 98.0-án. December 9-e hétfő reggel van, 8 óra 10 perc, itt van Mihálovi Csandrás.
És itt van Gede Balázs is, jó reggelt kívánok én, és ő a műsorvezető társam, nem én vagyok ő, hanem ő,
hát,
ő.
Én meg az, vagy te meg az én társam.
Megjött a nap üzenete, ugye dúl a Vamageddon kihívás, aki meghallja december 24-ig bezárólag bárhol, bármikor a Wham! Last Christmas klasszikus verzióját, tehát nem feldolgozás, az kiesett egy ilyen szépségdíjas halál eset idézőjelbetéve. Szombaton egy gyermekotthonban ajándékoztunk meg cuki gyerekeket Mikulás ünnepség alkalmából, és a közös társasozás alatt az egyik kollégám lejátszotta a Last Christmas-t.
Így kiesni.
Igen. Szegény Sunny.
Hát látod, kapott egy hátba lövést gyakorlatilag.
Igen.
Azt mondja, hogy nézem, van-e útinformáció. Ja, a trambulin, bankdíler írta, hogy a trambulin simán elbír 100 kilót. Hát egy normál trambulin biztos, hogy elbírja, csak nem tudom, hogy a játszótérre
az az amortizáció gyorsítja. Szerintem, hogyha a határán pörög a teljesítőképességének. Igen.
Igen, és
azon
arra
kívül csak csendben jegyzem meg, hogy 100 kiló fölött vagyok.
Igen. Én tegnap buktam, írja a kedves hallgató.
Bevásárlás. Tudtam, hát a bevásárlás az a legveszélyesebb.
Az nagyon veszélyes.
Igen.
Úgyhogy nem is tudom, mit lehet tenni.
No kérem!
Mást beküldeni.
0630-as 698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber szám is ez. Balázs nem. Kérdezi, hogy a feldolgozás is játszik, igen, nem, csak az eredeti. Igen. Azért ne növeljük már a robbanó fejek számát az indokoltnál nagyobb mértékben. Higgyétek el, hogy az eredeti is eléggé veszélyes. 24-én eredményt hirdetünk a stábból, aki részt vesz, még mindenki talpon van, úgyhogy, és nem ér az se, hogy direkt elküldöd valakinek egy linkbe csomagolva, vagy valami bénázással, úgyhogy direkt áldozatul ejteni embereket, az nem sportszerű, kartársak.
Hát aki meg szereti, az gyakorlatilag ilyen szuicid hajlammal bír, az öngyilkosságot is elkövetett, hogy meghallgatja csak azért, mert jól esik. Na, viszont megyünk tovább, ahogy azt bárangoztuk az Adóvilág rovatunkkal, irány Montenegro.
Ja persze, várjál.
Tudod, ez a...
Ez az.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A vonal túlsó végén pedig állandó szakértőnk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó,
szia,
reggelt.
Jó reggelt!
Hát akkor irány a fekete hegyek, ugye több honfitársunk is jár oda nyaralni, többek számára vonzóbb, mint a horvát tengerpart, mert hogy még nincs annyira eliparosodva, meg nem akkora a turista tömeg, viszont nagyon ámulatbejtő természeti szépségei vannak, és egyébként kérem szépen, a montenegrói gazdaság sem áll rosszul, az euró statnak az adatairól volt szó, hogy 2018-ban még 48%-át tette ki az EU átlagnak a bevétel, és egy nagyon érdekes gazdasági történet van Montenegróról, hogy nem tagja az eurozónának, de hát gyakorlatilag szép csendben bevezették az eurót arra felé.
Igen, ez abszolút így van, tehát egy mindenképpen egy nagyon érdekes színfoltja Európának. Egyébként a fekete hegyet a velencéiek adták nekik. A velencéiek nagyon sokáig a partszakaszon végig ott voltak, és állítólag a 15. században adták ezt, 15. században adták ezt egyet, mert a a partvonalat körülvevő hegyek, tehát azok gyakorlatilag azok adtak egy ilyen tónust, és innen ez a Montenegro vagy Crnagora elnevezés, ami a Kotor-öböl környékére vonatkozott elsődlegesen. Úgyhogy ennyi, de a Montenegróról, hogy lássuk, ez egy kb. 600 ezer fős ország, 13 ezer négyzetkilométeren, tehát olyan egyötöde vagy egyhatoda Magyarországnak, egy nagyon kis terület. A történelme az elég, a főváros helyeként Podgorica, korábbi Titográd, ami azért így mutatja a jugoszláv bekötést. A történelmükkel röviden végigfutva, az újkori történelmük az érdekesebb, de a lényeg az, hogy ők is a török hódításnak áldozatul estek, tehát ilyen önálló fejedelemségként működtek, majd az 1696-ig tartott, ott akkor egy autonómiával kezdtek szépen leválni, de mindeközben a partszakaszra a törökök valahogy nem jutottak ki, vagy nem érdekelte őket, ezért ott ez a párhuzamosan a velencei hatás érvényesült, tehát nyilván Velence hanyatlott, és a befolyásuk ilyen szempontból egyre jobban csökkent, de a hatás azért végjelen volt, és innen ered ez a fajta gyönyörű partszakasz, ami egyébként a horvát partszakaszra is jellemző. A partszakasznak a hossza egyébként azért nagyságrendileg eltér, mert közel 300 kilométeres partszakasza van Montenegrónak, még a horvátoknak 1800, csak hogy úgy érezzük a különbséget. Most egyébként, hogy lássuk a környezetét, határos Bosznia-Hercegovinával, ugye nem egy könnyű műfaj manapság, akkor Szerbiával, keletről, Koszovóról, hát olyan délkeletről, és Albániával délről. Tehát gyakorlatilag azért, és tőlünk azért igen messze van, mert majdnem 1000 kilométerre van, tehát hogyha ugyan olcsóbb, szebb is talán, vagy a fene tudja, hogy szebbe, de sokan szeretik egyébként a Montenegrót, és a kikötőket is, mert nem EU-s kikötő, és azért az a hajóknak egy könnyebbség. De visszatérve a történelemre, a Petrovics Nyegosz család uralkodott majdnem 200 évig a török hódoltságnak a vége fejétől, majd aztán 1878-ban el is ismerik egyébként a berlini döntéssel önálló államként. Az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia elfoglalja 16-tól 18-ig, és azt követően 22-től pedig már a jugoszláv királyságnak lesz a része. Tehát gyakorlatilag a királyságok az nagyjából fönnmaradt, csak ugye akkor már a jugoszláv király alá tartoztak. A második világháború után folytatólag Jugoszlávia része lesz, majd 74-től érdekes módon ők egy autonómiát kapnak a jugoszláv köztársaságon belül, és létrejön a montenegrói szocialista köztársaság. Ez egy érdekes színfolt az autonómiájukkal. Nem tudom, hogy ezt mi vezette a jugoszláv vezetést erre, de ez megtörtént. 91-től 95-ig a balkáni háború az itt is. Nyilván a hevességét tekintve nem, de az eseményeit tekintve itt is hatással volt, tehát részt vesznek benne. Gyakorlatban 2006-ban lesznek önállóak, tehát akkor el is szakadnak teljes mértékben Szerbiától, és 2012-ben meg is kezdik a tárgyalásokat az EU-val, de azt hiszem a céldátumuk 2025, de ez, tehát jövő év lenne, de nem tudom, mindent meg is csináltak, ahogy én olvastam, de hát én nem emlékszem most így a pontos dátumra, hogy ez jövőre mennyire lenne esedékes. És 2017-től NATO tagok is, tehát mindenképpen az ország egy elég érdekes történelmet mutat fel. A rendszerváltásuk óta egyébként egy nagyon nagyon ellentmondásos gazdasági történelmi volt.
Én azt olvastam róluk, hogy ők ilyen nagyon mezőgazdasági, ilyen nagyon elmaradott volt a 20. század közepéig egész Montenegró, aztán vettek egy lendületet.
Igen, hát valójában az önállóság szerintem jót tett nekik. Ott is, ahhoz majd Botond jobban elmondja, az elszakadás követően egy nagyjából egy ilyen családi üzembe váltott az ország, és Annak voltak elődjei, hátrányai is, de egészen az utóbbi időkig nagyon magas inflációjuk volt, munkanélküliség is, miközben a tengerpart azért nagyon szépen fejlődött, és az ország is egyébként alapvetően gazdaságilag nem rossz feltételekkel rendelkezik, tehát a termőfelett az 37%, de azt kell látni, hogy a Balkáni, a Dinári hegység az az országnak a keleti részét nagyjából lefedi, tehát itt a természeti adottságok azért nem annyira barátságosak, hegyek 2000 méter fölött vannak, tehát ide autóval eljutni sem olyan egyszerű. Uh-huh. Én azért nézegettem majdnem 1000 kilométer, tehát én most így beütve 10 óra autóutat mondanak, nem néztem az útvonalat, hogy érdemes oda eljutni, de biztos, hogy nem egyszerű. Ami látszik az, hogy tehát 37% a természetet, tehát sok minden megterem, de azért a klímaválság már őket is érinti, bár vízük is van azért bőven, tehát nem egy egyszerű rész. Ami egyébként mókás a tengerparthoz, hogy ezen a partszakaszon, ugye őket igazából a Casino Royale, a James Bond film hozta be nemzetközileg a köztudatba. Ez érdekes, mert egyébként a filmet nem ott forgatták. Tehát annak ére, hogy a jelenet, a kaszinó jelenetet azt ide datálják, azt Csehországba Kállóivarival forgatták. Tehát érdekes, hogy Montenegro a film sikerhez fűződő marketing részt learagta, de a filmet Csehországba készítették, és ez volt ugye Daniel Craignek az első ilyen Bond szerepe, tehát csak ez ilyen érdekes kiegészítés, hogy helyként akkor is felfigyeltek rá, csak valószínűleg annyira nem volt egyszerű ott leforgatni, igen, hogy inkább elvitték Kállóivariba. A ásványi kincsekben is viszonylag jól ellátott az ország, csak a mérete nagyon pici, szóval azért látni kell, hogy ez a lakosság azért nem egy akkora piacot jelent, tehát azért most itt 600 ezer emberről beszélünk, és azért az nem egy óriási dolog, és hát ilyen szempontból ennek a területnek a jelentősége azért egy kicsit kisebb, de van bauxitük, ólomuk, szinkjük, és a cél is, tehát ilyen szempontból az ipar alapvetően érdekes és összetett. Ami meghatározó a turizmus, tehát a turizmusról tudjuk, hogy az a GDP 30%-át hozza. Most nem néztem meg, hogy hány millió turistáról beszélünk, de tudjuk, hogy gyakorlatilag a tengerpart virágzik, befektetési oldalról is, és így tovább, tehát ez egy kifejezetten érdekes terület. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok orosz befektetés érkezett oda, tehát ez ilyen szempontból egy erős tökést adott ennek. Most nem tudom, hogy máshonnan kiköltek, még valószínűleg olaszok is nyilván befektettek, mert ők azért ebben a területen elég ott mozognak. A mezőgazdaság is jelentős. Az acéliparban most tűnik egy ilyen újbóli nekifutás, vagy felendülés ilyen hát kibontakozóban, ahol törököktől visszavásároltak, ez egy privatizációs lépés volt, 22-ben az egyik legnagyobb ilyen acélművüket, és ezt próbálják szolár ellátásra is, itt van egy kicsit felturbózva ezzel is elindulni, és van textiliparuk. Tehát gyakorlatilag azért azt látjuk, hogy ez nem a feldolgozóipar központja, ennek szerintem több oka van, hanem inkább turisztikai desztináció, mert azért hiába, szóval oda eljutni, és azért logisztikába bekötni ezt az országot szerintem egyáltalán nem egyszerű. Tehát még ha...
Hát ha csak a tengeren keresztül nem, de hát ugye a tengerparton hát, is le kell szállítani
a tengerpart az páratlan, tehát a Kotori-öböl...
Hát micsoda, és ott micsoda tenger alatt járó bázisok vannak beépítve a sziklafalakba.
Igen?
Hát igen. Tudom, nagyon durván néz ki, igen. De ez még a jugoszlávok csinálták egy ilyen... Tényleg? Úgy képzeld el, hogy így a tengeri sziklafalba be van vágva egy ilyen folyosó, és oda mentek be a tenger alatt járók meg a hajók, hogy hát ugye ez egy ilyen védő, ilyen bunkerszerű valamik vannak. Nagy lélegzetelállító.
Azt elhiszem. Hát a tengerparti szakaszok lehetőséget ad rá, szóval tényleg ez biztos, tehát így ez a sziklás hegyes vidék ez erre lehetőséget. Nyilván most már turista látványosságokban lehet, hogy még ma is használják, a fene tudja. Tehát én pont a közelmúltban olvastam egy cikket, hogy a tenger alatt járó korszak az megint fellendült, most nem csak a finn kábelek, tehát a telekom kábeleknek az északi tengeri elszakítása okán, de hát úgy néz ki, hogy ez lehet, hogy jelentőséggel fog bírni, bár bízunk benne, hogy a földközi tenger térsége, és így az Adria sem válik ilyen szempontból fontossá.
Igen, ez jó lenne.
Bízunk benne, hát megmarad a turistáknak, és nem az atomtenger alatt járók fognak ott körözni, de a lényeg az, hogy az ország komplex, tehát majdnem mindenből van minden, de összességében a legmeghatározóbb része, és szerintem a fejlődés iránya is a turizmus teljesen egyértelmű. Most az adórendszere is egyébként erre a szerényebb gazdasági környezetre utal, bár biztos vagyok benne, hogyha egyébként megindulnak és a belépnek az EU-ba úgy, mint a horvátoknál az ingatlanban egy csomó mindenben kitörést lesz. Állítok, az ingatlan árak már most sem alacsonyak, tehát a tengerparti szakaszokon, de hát ez nyilván a horvát ívet le tudja futni, ami szint látható. Tehát mindenképpen nagyon érdekes ez a felfutás. Most az adórendszere is egyébként roppant baráti, tehát az áfa az 21%, ami mondjuk így az üzletileg nem olyan veszélyes, tehát viszont a társasági adója az 9 és 15% között mozog, tehát 100 euró alatt az 9%, aztán majd fölmegy egészen 15%-ig, másfél millió euró fölött, tehát ilyen kicsit ilyen sávos. Ez szerintem kifejezetten kedvező, ez nem rossz. A lokális adójuk, helyi adójuk egyáltalán nincsen, ez úgy látszik tényleg teljesen magyar ilyen egyedi vonás, és az SZIA-juk is gyakorlatilag 15%-nál megáll. Tehát 12.000 euró fölött, és addig ott is ez a 9%-os kulcs megy az alatt. Tehát azt lehet mondani, hogy egyébként adójogilag kifejezetten kedvezők. Tehát azt el tudom képzelni, hogy egy viszonylag olcsó munkaerővel itt azért a szállodák üzemeltetése messze nem olyan problémás, ha lakosság működik. Nyilván azt tudni kell, hogy azért az albán szomszédság az nem egyszerű, tehát de ettől függetlenül Albánia nem ezt az utat járja, bár adottságai meglennének, de ettől függetlenül ez működik. Szóval én úgy gondolom, hogy egy pici ilyen turisztikai gyöngyszem Montenegró jelenleg, aztán majd meglátjuk, hogy hova tudja kinőni magát, de egy biztos olyan népszerűsége töretlen, és én nem gondolom, hogy ebbe valami változás is lehetne. Adójogilag nem hiszem, hogy a nehézipari beruházások oda fognak menni. Ennek kis esélyét látom, főleg a szerbiai erőfeszítések és lehetőségek miatt. Most így gondoljunk vissza, hogy múltkor beszéltünk, hogy ritka földfémbe Európa egyik legnagyobb kitermelője fog létrejönni Szerbiában, meg a szerb nehézipar is azért lényegesen erősebb, de azért azt lehet mondani, hogy egy rettentő színes kis rész itt az adriai partvonalon, és jó lehet, úgy kinézete nem nagyon tér el a horvát vonaltól, azért tartalmilag jelentősen eltér. Tehát ilyen szempontból ez egy érdekes történet, hát meglátjuk, hogy mit hoz nekik a jövő. Nekem az volt az új egyébként így a térséget vizsgálva, hogy ez a belencei hatás ilyen sokáig érvényesült. Igen. Tehát az, hogy gyakorlatilag a törökök valamilyen nem szárazföldi utat részesítették előnyben. Nyilván ez egy hegyvidékes rész, és ugye a keleti része magas hegyek, tehát ide azért a törököknek olyan nem egy török hadsereget ide bevezényelni, nem biztos, hogy jó ötlet.
Igen.
De és ez egy picit ez a fajta önállóságát megadta az országnak, és talán pont ez az előnye, ez a kettősség, hogy voltak is a törökök, de nem hagytak olyan mély nyomot ellenben a partszakasz, az végig velencei befolyás alatt állt, és talán ez a kulturális és ez a fajta, ami az építészetben mindenben jelen van, ez adja ennek a kis országnak az ízét, ami én mondom, engem az nagyon az is meglepett, hogy ők külön tudtak válni, hogy autonómiát kaptak.
Igen, Jugoszlávián belül, igen. Lehet, hogy valami igen, hasonló okokból, hogy a Titoék is érezték, hogy egy kicsit talán ilyen idegen test Montenegró Jugoszlávián belül is. Oké, Zoli, van, szóval köszönjük. Igen.
Nagyon szívesen, szép napot, aztán jövő héten folytatjuk.
Folyt köv, okay, igen, rendben, még karácsonyig van a csőben. Köszönjük így szépen!
Köszi, szia!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszélgettünk, és képzeld el, hogy én közben kitúrtam egy-két turisztikai adatot Montenegróról. 2011 és 21 között megduplázódott a turizmus az országban, 1,2 millióról 2,3 millió látogatóra, 22-ben pedig a montenegrói statisztikai hivatal adatai szerint, kérlek szépen, elvesztettem, 2,2 millió körül volt akkor is a látogatók száma, 12,5 millió vendégészakával, tehát látszik, azt hogy azért hosszabbra azt, mennek, azt és 93%-ban külföldi.
Azt azért nézzük meg, hogy 600 ezer emberről van szó.
Igen, Igen.
Tehát ugye mindig szokták, hogy Barcelona azért elviselhetetlen, mert egy helyre 34, most mondtam hülye számokat, turista jut, azért most nézzük már meg itt a vendégészakákat, nézve, hogy a 600 ezer montenegróira mennyire
igen,
jut.
Több mennyi két turista millió jut, igen. Turista.
Na, zenéljünk egyet, aztán okay. Folytatjuk az adóvilág rovatunkat. Feledi Botond elmondja, hogy Montenegrón belül mik az erőviszonyok pártpolitikai szempontból, és az országnak milyen a külpolitikai beágyazottsága.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
A vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, szia, jó reggelt kívánok!
Nagyon érdekes szelete ez a Balkánnak, ez a Montenegro névre hallgató terület, mert hogy egyszer csak előállt Ursula von der Leyen, és azt mondta, hogy nem lehetetlen, hogy legközelebb Montenegro lesz az Európai Unió tagja, de tekintve az ország, ugye Zoli is mondta, hogy orosz befektetések vannak ott, nyomulnak a kínaiak, és az is érdekes, hogy ugye bevezették spontán módon az eurót, és az sem mellékes, hogy hát eléggé erős hadállásai vannak a szervezett bűnözésnek arra felé.
És
érdekes.
Mindezek mellett szeretnék 26-ig lezárni a csatlakozási tárgyalásokat, ez a szép benne. Nem tudom, hogy ez mennyiben életszerű, vagy mennyiben kivitelezhető.
Hát nem éppen tűnik életszerűnek ebben a pillanatban. Inkább a 28 az, ami hogyha lenne politikai akarat montenegrói oldalon, akkor talán le lehetne zongorázni. Ugye az Európai Unió költségvetéseivel ez nagyságrendileg így is, úgyis egyben mozogna, tehát akkor 29-szer lehetne ezen gondolkozni, de azért ehhez olyan komoly igazságügyi reformokat is be kellene vezetni, amit hát mondjuk úgy, hogy jelenleg nem látunk. Tehát pont a szervezetbűnözés és az egészen elképesztő szintű korrupció miatt ennek most alacsony az esélye. Egyébként volt egy olyan kormányzati váltás, ami fontos ebben a lépéssorozatban. Tehát kétségtelen, hogy a 2022 után kitört tüntetés hullám és mindenféle belpolitikai probléma után megalakult ugye az Európa Most nevű párt, amit az a Milojkos Pajic vezet, aki egyébként az Oszakai Egyetemen végzett közgazdászként, tehát nem tudom, hogy nekünk hány oszakai vagy bármilyen japán végzettségű kormánytagunk volt 30 év alatt, és hát ő az, aki aztán Párizsban is dolgozott, és gyakorlatilag a Montenegro Macronja, mert előtte volt Goldman Sachsnál mindenfelé, Szingapurban is. Tehát egy nagyon komoly üzletember lett a kormányfő, és nála ugye 36 évével azért még megvan a rendület, nem volt exponálva ugye a korábbi érában, tehát ebben a bizonyos Gyukanovics időszakban nem vett részt, amit már itt emlegettetek. Tehát itt azért tényleg azt gondoljuk el, hogy 2018-ban volt az egyik leghíresebb újságírógyilkosság, amikor Oliviára Bakicsot agyonlövik a saját podgoricai háza előtt, és hát így tudunk végig galopozni, hogy még 22-ben mondották le ugye az előző kormányigazsági miniszterét, amikor nagyban a szrebrenicai mészárlást tagadta. Tehát itt azért nagyon máshonnan indulunk, szóval ennek a Spajicsnak kellene most az EU tárgyalást továbbvinni. Ebben azért még a jogállamiság és a igazságszolgáltatáshoz nagyon-nagyon sok minden kell többek között, és hát ahogy ti is mondtátok, a egyoldalú Európa vezetés ez egy 22-es csapdája, mert ahhoz, hogy majd be tudjanak lépni az Euróvezetbe, tehát teljesíteni kéne saját valutával az elvárásokat, de ezt most nem tudják nemzeti bank hiányában. Úgyhogy ez egy eddig nem látott feladvány az Európai Unió részéről.
Uh-huh. Egyébként a montenegrói belpolitika az mennyire turbulens? És a szervezett bűnözésnek például a csápjai benyúlnak-e a politikába? Mert azért a szervezett bűnözés már csak olyan, hogy keresi a kapcsolódást a politikához, hogy számára hát, kedvező körülményeket. Láttunk már ilyet a történelemben?
Nem mondod, hát nem, meg a sötét szemüveg van rajtatok.
Nagyon felkészült zsurnalista próbálok lenni.
Sok maffia filmet nézünk, igen.
A polipon nőttetek fel, valljátok be. Nos, hát Montenegro az valóban ennek az egyik ékes példája. Ugye az a furcsa dolog állt elő, hogy eleve a kiválása Szerbiából az részben azzal volt indokolható, hogy ez a Gyukanovics féle klán szerette volna a szerbek közt függetlenül vinni a bizniszt. és aztán csináltak hozzá egy országot. Tehát van egy ilyen olvasat is, hogy eleve azért is alakulhatott ki ez a függetlenség, mert úgy látták, hogy így egyszerűbb lesz az ő életük, és ezzel tudnak Belgrádtól nagyobb távolságot venni. Úgyhogy ennek megfelelően aztán tényleg mindenféle nepotizmus, korrupció, és a párt és az állam elválasztásának a teljes hiányából fakadóan ugye pártagság kellett, tehát tulajdonképpen egy intézményesített szervezetbűnözés láthatunk.
A háttere a szervezetbűnözésnek az jellemző? Te tudsz erről valamit? Mert írja a hallgató, hogy volt Montenegróban hosszan beszélgetett helyiekkel, és ott az
taxisokkal,
a
recepciósokkal.
És ott az a kotta, hogy hát az orosz maffia vette meg gyakorlatilag kilóra az országot, és tartja. De hát
Ez mindjárt ide kanyarodunk.
Ja, bocsáss, na, akkor kimegyünk addig hogy... kávézni, mert nem akarjuk szétrokkodni. Remekül felépített elemzést.
Tehát, hogy valóban ugye megvolt az alapja ennek a szervektől való lenállásnak, és aztán ugye itt pont a 10-es évek végén, 20-es évek elején ilyen nagyon érdekes egyházügyi, ortodox egyházügyi konfrontáció alakult ki Szerbia és Montenegró között, és aztán hogy nem kiderült, amire jó lenne, hogyha Magyarországon is több figyelem fordítódna, hogy az ortodox egyházat is használták az oroszok beavatkozásra, illetve mostan oda jutottunk, hogy 26 ezer orosz van, mert hogy egy olyan aranyvízum programjuk van, amit aztán itt a háború óta nagy-nagy-nagy örömmel használnak Oroszország felől érkező különböző gazdag emberek, mert hogy ugye nem nagyon szankcionálnak a montenegrói területeken. Tehát innentől kezdve megérkezett Oroszország, és hogy nem mostanra ugye a legnagyobb külső befektetője már Montenegrónak. Tehát nagyjából az elmúlt 10 évben, vagyis 10 és 20 között már közel 15%-át adta az ide beérkező FDI-nak Oroszország, tehát már a háború előtt ide betett a lábát, úgyhogy ennek megfelelően minden, ami az orosz jelenléttel jár, hogy ti is mondjátok, az már megérkezett. Tehát innen ez egy nagyon érdekes, hogy a szerbektől távolságtartó, de egyébként az oroszokat ugyanolyan más, ugyanolyan, de más ösvényeken kiszolgáló politikát látunk, tehát egy alternatív Szerbia az, amit körvonalazódik.
Na, ez egy érdekes szelet, és ezt az országot kívánja keblére ölelni az Európai Unió orosz FDI-os túl?
Na most ezt az országot ugye már a NATO keblére ölelte, nem?
Na, tehát, ez is pékáns,
ez igazán izgalmas, hogy ki...
Hát azokkal a tenger alatt járó támaszpontokkal, amik ott vannak, én nem csodálom, hogy a NATO nagyon taposott azért, hogy
hát a montenegrói tengerterületet nem tudtam megszámolni, de az
behúzódtak a hegyek déli barlangon.
Igen, felmentek a folyókon, tehát a Livériában és Szomáliában is ott voltak, tehát egyébként voltak montenegrói katonák NATO missziókban, ebből biztosak vagyunk, de hogy hát nem tudom, hogy az osztrákok, vagy a montenegróriak, vagy más nemzetek, akiknek vannak vádó az oroszokkal való együttműködésre, hogy kik szállítják ki a NATO titkokat. Minden esetre hát a NATO az ilyen módon azért egy jóval nyitottabban működő szervezet, és több entitást felvett, ugye 32 tag a NATO, most 27 tag az Unió, úgyhogy 5-tel előtte jár. Tehát ez együtt tud ezzel működni, nyilván bizonyos titkosszolgálati jelenlét, gondolom itt van az országban, ami igyekszik stabilizálni ezt, már pedig volt mi stabilizálni. Tehát, hogy itt nagyon komoly orosz destabilizációs kísérletek voltak, tényleg egészen onnantól, hogy a politikus gyilkossági kísérletekig voltak komoly perek arról ezzel kapcsolatban, amikor éppen elkapták őket. Ugye a Gyukanovicsot akarták egyébként kinyírni 2016-ban, és hát itt aztán tényleg a GRU-s ügynököket elkapták 2019-ben, hogy nem egy jó részüket felmentették, és mostanában egyébként az igazán csemegéző külpolitikai olvasók találhattak az elmúlt egy-két évben arról híreket, hogy Montenegró ellen milyen komoly orosz kibertámadások vannak. Tehát ha ezt nézem, akkor azért igazából NATO-tagként tekintik Moszkvából is, annak ellenére, hogy az egyéni orosz élet stratégiákban, mondjuk úgy, hogy az oligarcha szervezett bűnözés határán más a kapcsolódás. Úgyhogy tényleg egészen érdekes a világ, mire, mire akár egy ilyen icike-picike országot is nézünk.
És akkor még Kínáról egy hang sem esett.
Na, hát akkor egy hangot tegyünk még Kínáról, mert hogy ugye hát az övezet és az út ide is betalált. Hogy szoktuk jelzőzni, ez a gazdaságpolitikai befolyásszerzési eszköz.
Bizony, hogy egy klasszikus példa van ebben a kis
országban. És egy rossz példa, ott lengetik, hogy nehogy úgy járjunk, mint Montenegró.
És nem véletlen, mert hát ugye a GDP-nek negyedéve legyen értékű, ami egyébként hát $1 milliárd hitelt vett föl a kínai Exim Banktól, hogy ebből aztán a kínaiaktól megrendelje az Adriai-tengertől a Szerb-határig vezető 163 kilométeres utacskát. És hát ugye ennek az átadása nyilván rengeteget késett, rengeteg pénzbe került, és nem úgy készült el, hogy azt gondolták. Ha az valamikor egy 40-valahány kilométeres szakasz volt ebből, úgyhogy hát minden szempontból egy klasszikus ellenpéldává alakult ez, még ha nem is Sri Lanka, ahol már tényleg el is vitték a kollaterát, de egészen látványos az, hogy ez mennyire egy, hát ahogy a jelző szerkezet mutatja, politikai gazdaság befolyásolási eszköz, tehát persze van hozzá autópálya is, de az inkább csak a járulékos hozzáadott érték.
Igen, na jó, oké, nagyon hát szépen nagyon köszönjük, Botton, nagyon kerek volt, nagyon informatív, ahogy szoktad, köszönjük.
Köszi szépen.
Na, hát jó adventi készülődést.
Neked is.
Remélem a szerbek és a montenegróiak mellett a szírekről is fogunk majd beszélgetni.
Hogyne, hiszen igen,
érdekes, aktuális, érdekes sok van ott, igen.
Sok vasárnapi ebéd közben esetett ki a kanál a szemfüles hallgatók kezéből.
Igen, azt hiszem.
Köszönjük, Botond, szép napot!
Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Montenegróról. Egy hallgatói kommentet megér, mert ugye beszélgettünk a turizmusról, és azt írja, hogy évekig jártak oda a családjával, pontosan azért, mert olcsóbb, szüzebb, vadabb volt a környék, ezért kétszer annyi időt tudtak nyaralni ugyanannyi pénzben, mint Horvátországban. Az utóbbi években azonban annyira megnőtt a turistaforgalom, hogy Budva és Ulcsin között egy meg egyáltalán bárhol órákig is lehet ácsorogni a dugóban. Az útvonal hálózat nincs kialakítva megfelelően a tengerparton, hogy ekkora forgalmat le tudjanak bonyolítani.
Hát, ha Szulejmán szultának nem fülött a foga oda menni, ugye most akkor a turisták megértetik, hogy miért.
Azt hiszem.
Na, menjünk tovább, akkor adóvilág rovatunk után egy kis vállalkozói figyelemfelhívó beszélgetés jön majd, de csak a zene után.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Judy Dench, angol színművésznőt köszöntöttük születése napján a műsor elején, 90 éves ma. És hát azt mondta egy alkalommal, vedd komolyan a munkádat, de ne vedd komolyan saját magadat. Ez a legjobb kombináció.
Hát én ezt csinálom.
Ha én is.
Akkor jó, mindent meg is beszéltünk.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Egy erős kávét kérnék.
Na és milyen legyen, kicsi vagy közepes?
Hát semmi esetre sem nagy. Mert nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem. A Millás reggeli KKV rovata következik.
Hát drága barátaim, vállalkozók, mindig elmondjuk, hogy a digitalizáció, a digitalizáció, a digitalizáció, ti meg mindig
és ebben
mondjátok,
a kontextusban
de miből?
Azt hagyján, de nem is állnak jól, tehát sem
hát
tudásban, sem információban, sem anyagi forrásokban, de most ez utóbbi, minthogyha megoldásra kerülne. Van egy program a Magyar Fejlesztési Banktól, amely a digitalizációs törekvéseit a cégeknek segíti, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Kasszuba Leventével, az MFB EU üzleti igazgatóságának kiemelt igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Mi ez a program? Mondjuk el ezeket
azt
a számokra.
Azt látjuk, hogy a Mikulás hozta, december 5-től elérhető.
Így van, igen. Nem mondanám, hogy szándékos volt, de igen, ez szerencsésen jött ki. Hát ami legfontosabb, hogy ez egy EU-s finanszírozású hitelprogram, ami mostanában nem gyakori, úgyhogy ettől különleges, és ez egyben azt is jelenti, hogy nagyon kedvező, tehát 0%-os kamat, ahogyan már megszoktuk, ez így van ebben az esetben is. De itt még ráadásul nem is egy, hanem kettő termékről van rögtön szó, és ahogy nagyon jól mondtátok, ez a KKV digitalizációjának erősítését célozza. Az első termék az 1-2-3A, azaz az A komponens, illetve van egy B komponens is. A különbség a kettő között az, hogy az A komponensű a kisebb vállalkozásoknak, az kevésbé fejlett, vagy kisebb fejlettségi növekedést eredményező beruházásokra van, a B konstrukció pedig inkább a kis és középvállalkozások közül inkább a nagyobb kis és a középvállalkozásokra céloz. Ami még nagyon fontos, hogy az A komponens, tehát a kisebb vállalkozásoknak szóló, az ráadásul még 50%-os visszanemtérítető támogatást is tartalmaz, tehát a felét a felvett hitelnek nem is kell visszafizetni.
No, akkor mire lehet ezt fordítani, ezt a támogatást, és mennyit kaphatnak a cégek? Ez egy nagyon fontos kérdéskör.
Így van. Az A komponensben minimum 3, maximum 20 millió forintos finanszírozást lehet igényelni, ennek a felét kell, tehát ebből 50% visszanemtérítendő támogatása, a másik felét kell visszafizetni. Ahogy mondtam is, ezek a kevésbé fejlett vagy a digitalizációs intenzitásnak alacsonyabb szintjén álló vállalkozásoknál alkalmazható, ezért itt azért is kisebb az összeg, illetve itt lehet majd februártól mikrovállalkozásoknak is finanszírozást igényelni, míg a B termék esetén ott 20 és 200 millió forint közötti kölcsönösszeget lehet igényelni. Ez teljes összegében visszafizetendő, de ahogy mondtam is 0%-os, tehát kamat nélkül. És itt már ugye, amit mondtam is, itt inkább a kis és a középvállalkozásokra célzunk. A futamidő maximum 8 éves, és hogy mi mindenre lehet használni. Hát alapvetően ugye a digitalizációt nehéz megfogni, ezért ez úgy van itt meghatározva, hogy a cégeknek szükséges a digitalizációs pontszámokat növelni, ami azt jelenti, hogy az igényléskor a projekt megvalósítása kor is felmérjük, hogy egyébként a cég egy ilyen 23 pontos felmérési metódus módszertan alapján hol tart, és ebben a fejlettségi szinten kell egy pontot javítani legalább ezzel a tevékenységgel, amit a finanszírozás alapján csinálnak. És mik ezek? Hát ez alapvetően bármi, ami digitalizációs fejlesztést jelent, ez az A komponensnél leginkább ilyen alapszintű vagy közepesen fejlett szoftverek és felhő alapú szolgáltatásokat jelent. Ez a vállalat erőforrás tervezési programjainak egyáltalán a bevezetését vagy a fejlesztését, ügyfélkapcsolat, tehát CRM rendszerek, táv- és csoportmunkatámogató megoldások, és egyébként lehet fejlettebb is, tehát mesterséges intelligencián alapuló technológiák. A B komponensnél, tehát a nagyobb cégeknek szólónál pedig inkább ugye már ezek vannak fókuszban, a mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatások, az ipar 4.0-hoz és a vállalati Internet of Things-hez kapcsolódó adatbázis vagy felhő alapú számítástechnikai szolgáltatásoknak a támogatása.
Igen, mekkora a keretösszeg és várható-e roham, tehát érdemes-e igyekezni, hogy aki most hallja ezt a beszélgetést, hát ez nem is egy rossz lehetőség, ráúszom az elkésett?
Nem késett el. Összesen körülbelül 35 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre a két termékben, és ahogy az előbb csak így felsoroltam, ez a felhívásban több oldalon keresztül van leírva, hogy mi mindenre lehet használni, és ugye ezt be is kell mutatni, fel kell mérni a fejlettséget, ahhoz képest mit tud elérni azzal a szolgáltatással, amit szeretne, tehát hogy ez egy nagyobb előkészítő munkát igénylő termék, tehát nem kell megijedni, viszont érdemes vele elkezdeni foglalkozni, mert ugye, ahogyan ti is mondtátok, mindig is ez a jelszó digitalizáció, 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 tehát itt az ember folyamatosan késésben van, tehát én azt mondom mindenkinek, hogy hajrá.
Egy kérdés, hol lehet bővebben tájékozódni, és hol kell pályázni nálatok?
Már a korábbi időszakban is megszokott, van egy úgynevezett MFB.plus hálózat ebben az időszakban, a 14-20-as időszakban volt az MFB pont hálózat. Ez a kereskedelmi bankokkal együttműködésben működő értékesítési hálózata, mondhatni a meghosszabbított karja az MFB-nek, és itt ezúttal az MFB.plus vállalati hálózatnak a fiókjaival szükséges az igénylést leadni, illetve ott is lehet tájékozódni a termékkel kapcsolatban az MBH bank, a Granit bank, és hamarosan az OTP bank megkülönböztetett fiókjaiban. Ezekről az mfb.hu weboldalon az mfb.hálózat al menüben lehet tájékozódni, hogy hol lehet erről érdeklődni.
Oké, nagyon
rendben,
klassz.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Sok sikert a pályázat lebonyolításához, hogy legyen nyugdíjunk a Gedével.
Igen.
Legyenek olyan vállalkozók, akik ezt kitermelik. Köszönjük szépen, Levente.
Rajta vagyunk, köszi.
Szervusz.
Köszönöm a Leventével, az MFB EU üzleti igazgatóságának kiemelt igazgatójával beszélgettünk erről az új fejlesztési programról, amit december 5-én indult a Magyar Fejlesztési Bank által.
A kopasz úrnak kész a kávéja, mert a lényeg a vállalkozó szellem. A Millás reggeli kávé rovata hangzott el.
Most pedig Czoller Andi jön a hírekkel, aztán Mihálovics gazda aggódik a talajokért. Akartál valamit mondani?
Na, világosan.
A kedvencem az, amikor otthon a hallgató a Vemageddon kapcsán írta, hogy otthon békésen tévézget, és a felesége azt mondja, hogy nézd csak, ezt úgy szeretem, ezt a számot, és ráindítja.
Képzeld el, hogy van
ez egy... családon belüli erőszak.
Attól tartok egyébként, amikor eszembe jutott, vagy hallottam erről a programról, hogy lehet, hogy így fogok elesni. Nem biztos, hogy nézd
hogyan
csak
a felesége, ahogy, világosíts már
ahogy
fel.
Tekergeti, és egyszer csak itt beindul egy ilyen, és ott időzik mondjuk egy 12 másodpercet, és én ott ülök.
Ezt akartam kérdezni, hogy van-e itt időkorlát, hogy meddig?
December 24.
Nem, de nem, hány taktus, vagy hány másodperc, mennyi?
Azonnal, felcsendő? Ahogy felismered, hogy hát ez a... Végem.
Hát végül is igen, a lőtsebbnél sem az, hogy elakad a csontban, vagy van
ki... Nem az Arnold Schwarzenegger féle akciófilmek alapján szerveződik a Vamageddon, hanem az maga az élet.
Igen, és nem is Rambó,
aki... Bekapsz egy találatot, ha horzslövés is lever a lábadról.
És azt megbeszéltük, hogy mi lesz a jutalma annak, aki ezt
a dicsőség. Ja. Az, hogy azon kevesek közé tartozik, akik túlélte a Vamageddon időszakot.
Nem bíbor szívet, hanem valami fenyőágas, valami
kéne csinálni egy kitűzét, ilyen mörcsit, nem? Én túléltem a Vamageddont 2024.
És ezt pontosan úgy fogja végezni, mint a bögréjétek,
úgy, pont úgy.
Az, oda megy a listába.
Czoller Andi és a hírek.